Szép napot mindenkinek! Itt a Pont Jókor, és vendégem Weyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója, akit köszöntök, szia!
Szia, Maria!
És mondhatom azt, hogy egy nagyon sokszínű karrierről beszélhetünk, ahogyha rólad van szó, az újságírástól kezdve a tévézés, az internetes platform, a fesztivál szervezés, és egyébként ezeknek jó részében ott voltál az úttörők között, vagy az, akik a kezdetek kezdetén ott voltak. Úgyhogy sok mindenre ki szeretnék térni, de leginkább egy picit a gyerekkorra, mert hogy neked az édesapád is újságíró volt, sőt, egykor berlini tudósító.
Hú, erre nem számítottam, de igen, így van.
Tehát gondolnám, és az akkori újságírásból kiindulva azt gondolom, hogy az sok mindent elültethet a gyerek életében.
Hát biztos van ilyen, én ennek ellenére egyáltalán nem akartam újságíró lenni, és azt hiszem, hogyha véletlen nem vetődtem volna el a Magyar Narancs szerkesztőségébe 92-ben, akkor nem is lettem volna. Tehát engem a társasága...
De azt teljesen megmagyarázza a Magyar Narancs szerkesztősége 92-ben a véletlen elvetődés. Ha te az a szerencsés vagy, aki oda véletlenül elvetődött.
Az egyetemről gyárlátogatás keretében szerveztek egy ilyen csoportos valamit különböző szerkesztőségben, nem csak a Narancshoz, és a Narancsnál egyszerűen a társaság beszippantott, de én annyira nem akartam újságíró lenni, és pláne annyira nem akartam, hogy így, hogy mondjam, összekeveredjenek az egyébként elég jellegzetes neveink apámémmal, hogy én ezért évekig álnéven dolgoztam a Narancsnál, tehát szerintem nekik sem mondtam rögtön, azt hiszem, hogy odaírok, de hát aztán, amikor már komolyra fordult és rovatvezető lettem, akkor fölvettem a valódi nevemet.
De ha vissza kell emlékezni, hogy te mit láttál ebből, hogy egy újságíró hogyan él, akkor mi az, ami a leginkább megmaradt benned?
De nehéz erre válaszolni, ez egy olyan természetes közeg volt, de hát azért a 80-as években nem ugyanolyan volt az újságírás, mint aztán később a 90-es évektől kezdve, és egyébként ő se újságíróként kezdte, hanem villamosmérnökként, tehát arra már emlékszem, amikor úgy döntött, hogy inkább mégis újságíró szeretne lenni. Az már bőven az én életemben volt, tehát szerintem olyan 8-9 éves lehettem.
Világos. És te mi szerettél volna akkor lenni? Tehát mi volt az, ami téged vonzott?
Hát meg fogsz lepődni, mert én azt terveztem, hogy zenével fogok foglalkozni valamilyen formában, talán akkor még inkább zenészként gondoltam ezt, és aztán de tényleg a társaság volt akkor olyan, meg hát az újságírás azért az a 90-es években, ez egy iszonyú izgalmas.
Hát igen.
Dolog volt.
Hát egyébként egy abszolút történelmi kor volt, és egy nagyon irigyelt korszak, és maga a társaság is azt gondolom, hogy egy egészen...
Igen, a Narancs szerkesztősége az akkor annyira, hogy mondjam, vagy nekem mindenképpen annyira pezsgőnek tűnt, hogy úgy éreztem, hogy én ott akarok lenni, és...
Teljesen érthető.
És aztán ebből lett egy, hogy mondjam, egy... lehet úgy is tekinteni, hogy ebből lett egy 20 éves szünet a zenei terveim, mert illetően, és 20 év újságírás után kezdtem aztán el mégiscsak zenével foglalkozni. Vagy hát úgy is, hogy egyébként én mindig próbáltam így több dologgal foglalkozni egyszerre is. Tehát, hogy,
igen, ez ma sincs másképp.
Ma sincs igazán másképp, de azért úgy mind nekem... Most olvastam a Hammer Ferivel egy interjút, amiben kérdezték, hogy lehet valaki egyszerre egyetemi tanár és punkzenész, és azt mondta, hogy olyan, mint lehet biciklizés közben rágózni. Tehát, hogy a kettő nem zavarja egymást. És nekem, igen, ez egy nagyon tetszett ez a hasonlat, mert tudtam a magam életére is vonatkoztatni. Tehát, hogy igen, lehet biciklizni és rágózni, és még mondjuk közben zenét hallgatni, bár lehet, hogy baleset veszélyes, nem tanácsolom senkinek, de én szoktam. Meg egy jó pár dolgot lehet még csinálni biciklizés közben, gondolkodni, nézelődni, stb. Tehát, hogy igen, én tudok egyszerre több dolgot.
Hát sőt, mondom, én ahogy így figyelgettem a te életedet, nagyjából ez a lételemednek tűnik nekem, meg az is, hogy újdonságok legyenek. Vagy így hozta az élet. Ugye a Magyar Narancsba való becsöppenés is egy olyan helyzet volt, ami bizonyos szempontból új volt, pezsgő volt, aztán később az internetes újságírásban való főszerkesztés szintén, ugye az Origó virágkoránról beszélünk, amikor te voltál ott a főszerkesztő. Én 2000-es évek, magam igen. Is írtam oda, emlékszem.
Igen, szerintem én, bár ezen nem gondolkodtam, de az igaz, hogy soha nem dolgoztam olyan helyen, ahol úgy mentem volna oda dolgozni, hogy ott volt egy kész pozíció, amit be kellett tölteni. Nem voltam életemben állásinterjún szerintem, hanem mindig éppen alakuló dolgoknak az alakulásában vettem részt, tehát inkább ilyen olyan dolgokban szerettem részt venni, aminek a minőségére volt ráhatásom, vagy hogy az milyen lesz. Tehát ilyen alapító típus vagyok.
És ebben egyébként szerinted tudatosság van, kreativitás van, vagy az a helyzet az egyszerűen arra bír rá téged, hogy gondolkodj, jöjjenek az ötletek, megvalósíts. Vagy készen a kreatív tervel mész oda.
Nem, ebben nem volt tudatosság, tehát egyszerűen ilyen helyeken, vagy ilyen
meg
helyzetekben.
Meg ezek a helyzetek.
Ilyen helyzetekben éreztem jól magam, én egyébként hiszek abban, hogy valójában fontosabb, hogy az ember kikkel csinál valamit, mint az, hogy mit csinál konkrétan. Uh-huh. Tehát, hogy a társaság meg az emberek kölcsönhatása az, ami
tehát meg kell találni a jó embereket.
Igazán jó dolgokat tud létrehozni, és az, hogy az milyen területen van, az másodlagos. Tehát mondjuk egyébként igen, amikor kezdtük a Budapesti Itmót, illetve még előtte egy-két évvel a Vomex-et szervezni Budapesten, akkor is hívtam olyan kollégáimat, korábbi kollégáimat, akiknek nem volt zenei előélete, és ezt kérdezték is, hogy hát hülye vagy, hát mi nem értünk a zenéhez, és mondtam, hogy mindegy, mert ha fagyizót nyitnék, akkor is nektek szólnék, meg hogyha ipari alpinizmussal kapcsolatban kezdenék valamit, akkor is nektek, mert hogy rólatok tudom, hogy veletek meg tudjuk csinálni.
Hát akkor van egy olyan képességet, hogy tudod, hogy kik azok az emberek, akiket kell begyűjteni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, sikernek az egyik záloga, hogy jó emberekkel dolgozz.
Igen, hát inkább azt tudom, hogy és szerintem mindenki tudja, hogy kik azok, akikkel jól érzi magát. De persze, nem. Valószínűleg nem mindenkivel tudnék jól együtt dolgozni, akivel jól érzem magam, de...
És nem mindenkivel maradna meg a munka kapcsolatban, ha jól érezzük magunkat. Tehát hogy azért ez egy nagyon összetett dolog szerintem.
Igen, de nekem minden a borzasztó fontos volt az, hogy ezeken a munkahelyeken, tehát ami a Magyar Narancstól, a Tilos Rádión, az RTL-en, Origón, Hangvetőn, hát, hogy mindenhol közösség is legyen, mert hogy igaziból szerintem egy erős közösség az, ami meg tud tartani értékeket, meg ami ellenálló a nehézségekkel szemben. Tehát ezek azok, amik azt tud olyan légkört létrehozni, amiben mindenki a legjobbját tudja adni. Tehát ahogy egy jó atmoszférájú hely az mindenkit fölhúz, egy rossz atmoszférájú hely meg mindenkit lenyom. Tehát így jön ki a legtöbb abból, amit csinálni lehet.
Igen, és ezért mondtam, hogy ez egy képesség, hogyha te tudod, hogy kik azok az emberek, akik jól meg tudják csinálni, közben jó közösségi emberek, értenek is hozzá, jól fogod magad érezni. Egyébként ilyen szempontból irigyellek, mert és biztosan tudod, hiszen gondolom, hogy azért a szakmát te szemmel tartod, még ha most nem is szorosan ebben a szakmában dolgozol, de azt azért biztosan tudod, hogy a Covid óta azért a közösségek, tehát maga a közösségi együttlét, az nagyon sok munkahelyen felszámolódott. De nem csak a Covid óta, azóta, amióta ilyen kicsit szétaprózott életet élünk, amely mindenki vállalkozó hat helyre fut, tehát senkinek semmi sem az otthona feltétlenül.
Igen, közben meg van egy olyan jó pár olyan digitális eszköz, ami ennek legalábbis az illúzióját képes fenntartani. Mi is a Covid-ban vezettünk be ilyeneket egyébként a saját cégünkben, a Hangvetőben, és hát jó, nem mondom, hogy ugyanolyan, de azért tehát működik.
Hát meg, hogyha ebben megtalálja az ember a helyes egyensúlyt, akkor ez rendben van. Na de, hogy akkor 20 év volt ez, amit te is így felsoroltál, rádió, tévé, újság, és aztán utána 2012-ben kezdtél te visszafordulni, tehát most már azért 10 éve a saját eredeti elképzelésedhez, a zenéhez, etnomuzikológus a képzettség.
Igen, igen, ez arra jó ez a szó, hogy ezzel így mindenkit vagy zavarba lehet hozni, vagy le lehet nyűgözni.
Szép szó az etnomuzikológus. Figyelj, én meg is próbáltam megfejteni, én azt gondolom, hogy azt a fajta zenét kutatja, gyűjti, ismeri, ami a különböző kis réteg zenék, különböző kultúrák zenéje. Én kb. Így tudnám.
Igen, végül is, hogy mondjam, ez a zenét, azon belül is elsősorban a népzenéket, a maguk kulturális, történeti, társadalmi kontextusában vizsgáló tudományág.
És ez nincs is messze a világzenétől?
Egyáltalán nem, hát sőt.
Hiszen ha a világzenét akarjuk megfogalmazni, akkor kb. Erről beszélünk.
Igen, hát a világzenében is anélkül, hogy belemennénk abba a vitába, hogy akkor az pontosan mit jelent. A világzenében is ez egyik legfontosabb, hogy nincs talán más olyan műfaj, ahol a zene mögötti történet, a zene mögötti személyiség ennyire fontos lenne. Tehát ahol ennyire kíváncsi lenne a közönség a történetre is, hiszen ezek történetük nélkül ezek a zenék nem is érthetőek, mert maga a zenei nyelv az többnyire meglehetősen ismeretlen, vagy idegen, vagy nincs a fülünk trenírozva rá, hogy az befogadja, de a történettel együtt hirtelen értelmet nyer.
Na, de hogyha azt kérdezném, hogy miért érdekelt téged ennyire ez az etnomuzika, miért kezdtél el ezzel foglalkozni úgy, hogy 20 év után sem ment ki a fejedből, akkor erre mi a válasz, vagy hol van ennek a gyökere, amitől ez olyan érdekes volt a számodra?
Hát a gyökere az a saját életemben valószínűleg a, nem tudom, a gyerekkoromban van, tehát itt tudnék korai táncházas emlékeket is említeni, de egy viszonylag késői bevillanás volt nekem, egy ilyen képes gyerekmondóka könyv, Vörös Sándor és Károly Jami, hetet hét ország volt azt hiszem a címe, ahol mit tudom én, 60 oldalon keresztül, minden oldalon egy-egy ilyen, hát kicsit talán a putumajó lemeze grafikájára emlékeztető rajzok voltak, és mellé így ezekre az ilyen nemzeti sztereotípiákra építő négy soros versikék. Tehát értelemszerűen nem tudom, a franciák bagettet vittek a hónuk alatt, a gorálok fokosokkal ugrálók, erre a rímre is emlékszem. Tehát ez volt egyik kedvenc könyvem gyerekkoromban, ami valójában kicsit olyan volt, mint egy ilyen etnográfiai képeskönyv. Másrészt pedig, amikor ugye ez az egész a világzene, mint mozgalom, műfaj, kategória, ugye ez a szintén a 80-as, 90-es évek fordulóján indult, ami nekem az életkoromból fakadóan a legformatívabb időszakom volt, és most, ha mondjuk a 20. század könnyű zene történetén végig tekintünk, akkor mindig megvoltak minden korszakban azok az új műfajok, amik a megjelenésük pillanatában valamilyen módon mindig, hogy mondjam, a szabadságot jelképezték. És ez a 20-as években volt a ragtime, aztán a swing, a bebop, rock and roll, funk, diszkó, 80-as években a punk, és a 90-es évektől mondjuk az elektronikus zene meg a világzene párhuzamosan. Nem véletlen, hogy a világzenébe is mondjuk rengetegen a punkból érkeztek. Tehát ők még a 80-as években punkok voltak, aztán a 90-es években pedig már mondjuk világzenei lemezkiadókat igazgattak. Tehát ebben látok valamilyen folytonosságot, hogy mindig, amikor megjelenik valami új, akkor kinyílt egy új tér, és úgy tűnt, hogy ott lehet, hogy ez hozzátartozik ez, amiről az előbb beszéltünk, hogy engem mindig az ilyen újonnan nyíló terek érdekelnek, mert az még belakatlan, az még alakítható. Minden esetre ja, akkor nyílt ki egy ajtó, amikor én is éppen kinyíltam. És valószínűleg ezért ezt fogott meg.
És ezért ez fontos neked. Hát igen, én biztos vagyok benne, hogy ez van, hát, hogyha végignézed a saját életedet, azért ez eléggé jól látszik, ez a dinamika. A Ritmo Fesztiválra ki szeretnék térni, hiszen az, ugye mondtam is, te vagy a programigazgatója, most április 11-e és 13-a között lesz. Ki fogunk térni ennek a pontos kereteire is, de magára az ötletre. Tehát az, hogy ezt megszervezni, ugye nem az első alkalom, az azért már néhány éve megy. Milyen vállalkozásnak tűnt összeszervezni egy ilyen zenei közösséget mindenhonnan, mert az, hogy ebben van egy csomó gyöngyszem, az nem kérdés. De hogy a közönségét összeterelni, megszerezni, és egy olyan közönséget, aki aztán ezt a fesztivált, most lássuk be, szerintem ezt ki kell mondani, aki ezt el is tartja.
Igen, tehát...
Aki ebbe bemegy.
Ez, hogy mondjam, a múlt idő nem indokolt, mert ez még egy most is tartó folyamat. Ugye elsősorban azért, mert a Budapest Ritmo az olyan értem egy nagyon más fesztivál, mint általában a fesztiválok, hogy mi a leginkább úgy hívjuk, hogy ez egy felfedező fesztivál. Ugye van, ezt angolul hívják, Discovery típusú fesztiváloknak hívják ezeket, ami azt jelenti, hogy nem arra jönnek az emberek, hogy te már ismert nagy neveket hozol, mert többnyire olyanokat hozunk, akiket nem ismernek az emberek, hiszen ebben nincsenek óriási világsztárok. Van egy-kettő, mint például idén Salif Keita mondjuk.
Igen, de a saját közegében, tehát nem igen. Feltétlenül a nagy közönség számára.
Tehát mi az elejétől fogva arra mentünk, hogy valójában azt építsük föl, hogy higgyék el nekünk, hogy hiába nem ismerik, érdemes lesz eljönni, és hogy inkább abban bízzanak, hogy azért lesz jó, mert mi hozzuk. És nem azért lesz jó a fesztivál, mert egy valaki bizonyos előadó föllép rajta. Tehát, hogy mondjam, a saját ízlésünkben próbáltuk ezt a bizalmat kiépíteni. Én általában azt szoktam mondani, hogy ugye nagyon sokféle egy Budapest Ritmónak a
kínálat. De milyen érdekes, amit mondasz egyébként, mert valószínűleg amúgy így is van. Tehát,
valószínű, hát egyébként nekem a
visszajelzése gondolom
az igazán az álmom, azok az olyan fesztiválok, ugye, akik be se jelentik a line-upot, és úgy elkél az összes jegy, mert hogy mindegy, hogy kilép föl, tudják, hogy jó lesz. Van egy pár ilyen fesztivál, akik egyáltalán nem jelentenek be line-upot. Minden esetre, tehát mivel nagyon sokféle az a zene, amit mi kínálunk, műfajilag, földrajzilag, hangulatilag, senki nem lesz olyan, akinek minden tetszeni fog, talán saját magamat, meg néhány közeli kollégámat kivéve, akik részt vettek a kiválasztásban, viszont mindenki fog találni minden évben egy vagy két olyat, ami utána vele marad nagyon sokáig. És nagyjából ezt tudjuk, tehát hogy fogsz találni pár olyat, amiről úgy fogod érezni, hogy úristen, én még ilyet soha nem hallottam. Tehát, hogy vagy annyira újszerű, vagy különleges, vagy a te életedben még nem hallott dolog lesz, és ez viszont olyasmi, amit meg tudunk ígérni, és amit azért nem sok fesztivál tud megígérni, hiszen a legtöbb fesztiválnak azért az a célja, hogy inkább felidézzen benned élményeket, vagy régi élményeket új tartalommal töltsön meg, vagy amit már hallottál, azt most lásd élőben is. Hát mi ezt nem tudjuk kínálni, viszont cserébe tudjuk azt, hogy igen, ki fogunk nyitni valami olyan ajtót, amin föltárul egy új világ nekem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Zene után vendégemmel Weyer Balázzsal, a Budapest Ritmo program igazgatójával. Maradjatok ti is!